a Plutó felszínéről. Kedves hallgatóink, március 7-i kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntekre véradóan is nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának. Nem sokkal 8 óra után ébredt fel a Gemelli klinikán. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont pénteken 8 óra 32 perckor. A Szentatya állapotáról csütörtökön 19 óra 43 perckor a következőket közölték. Ferenc pápa állapota stabil, idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte, valamint részesült az eukarisztiában. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Csütörtök este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból, amelyet a rózsafűzér előtt játszottak le. Idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Mindannyian igazságos és tartós, de az erő pozíciójából kiinduló békét akarunk. Ez Donald Trump érdeke is. És ha ezt el akarják érni, akkor ez csak az EU és tagállamai támogatásával lehetséges, mert előfeltételeket kell teljesíteni. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a rendkívüli uniós csúcsot lezáró tegnap esti sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet, hogy Európa kulcsszerepet játszott Ukrajna gazdasági túlélésének biztosításában. Jelentős befektetésekkel támogatja az ukrán védelmi ipart és katonai képességeit. Emellett gondoskodott az energiarendszer fenntartásáról, amely lehetővé tette a tél átvészelését. Számos példa bizonyítja, hogy Európa támogatása elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez és a béke megteremtéséhez, amely közös érdekünk, tette hozzá. Megint kibújt a szög a zsákból. Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés egy humbuk, írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás hangsúlyozta, Magyar Péter a Tisza párt elnöke és a további 6 tiszás EP képviselő a kicsit több mint másfél éves európai parlamenti pályafutása alatt már eddig is legalább 6-szor szavazott az EP-ben a magyar családok millióinak életét megkönnyítő rezsicsökkentés ellen. Ha elfogadnánk a rezsicsökkentés eltörléséről szóló brüsszeli álláspontot, amelyet néhány brüsszeli megbízott is képvisel Magyarországon, akkor minden család körülbelül 500 ezer forinttal többet fizetne egy évben, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, amikor ilyen erős nyomás alatt van egy ország, mint mondjuk a migráció ügyében volt Magyarország, akkor az egységnek, a konzultációknak, a referendumoknak mind jelentőségük van. Közölte, ez a helyzet a rezsivel is. Óriási nyomás alatt vagyunk évek óta, hogy a rezsitámogatást töröljük el azért, mert megskalpoljuk a nagy energiacégek profitját. Ha a piac által kialakított árat kellene fizetniük a magyar családoknak, akkor a magyar családok sokat fizetnének, és az a pénz pedig az energiacégek zsebébe vándorolna, mutatott rá a kormányfő. Nincs észszerű alapja annak az álláspontnak, amelyet a többi 26 európai tagállam a magáévá tesz az ukrajnai háború folytatásával kapcsolatban, hangsúlyozta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. A közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva Orbán Viktor emlékeztetett, mi mindig azt mondtuk, hogy legyen béke, 3 éve mondjuk ezt. A magyarok nem bírják el a következményeit egy ilyen háborúnak, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen, jelentette ki. Hangsúlyozta, a másik 26 uniós tagállam ellenstratégiájának lényege, hogy ne béke legyen, hanem rávegyék az ukránokat, meg magukat is, hogy van értelme folytatni a háborút az Egyesült Államok nélkül is. Ha ezt végigviszik az európaiak, az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy részt felhőtlen lesz az ég, de attól keletre is csak helyenként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon idén időnként megélénkül. Másút mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 17 és 22 fok között alakul. Késő este mínusz 2 és plusz 10 fok várható. Híreket hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A nagybőjti szent időben a keresztjele kísérje törekvéseinket és jó szándékunkat. Egész valónkat fogja át Krisztus szent keresztjének jelen, hogy átrendezzen és megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékait. Hogy a lila csendben megvalósuljon a jézusi megváltás, a húsvéti kegyelem. A mai adásban olyan ételek receptjeit ismertetjük kedves hallgatóinkkal, amelyeket most a nagybőjti szent időben készíthetnek el. Műsorunkhoz jó rádiózást kívánok! Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagybőjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a böjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felkündették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsíradékkal készültek, és ugye hát a szigorúan vett böjti időszakban az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsíradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, ugye a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az érkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani a fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni, tudatalatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bölcsös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket. A levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott, a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap vagy böjti időszakban ugye azért esnek ünnepek, és ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest, bár ezt akár karácsonykor is szoktuk fogyasztani, ugye, bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom, édes levest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe, így melegítjük föl, és ugyanígy elhabar tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ami nagyon tápláló, itt is idénye van, ez a céklaleves. Céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon, hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel letúrmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van, a céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló, úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszerpaprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojástokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. A gombák is nagyon előkelő helyet foglaltak el a böjtös ételek körében. A szárított gombából nagyon kiváló savanyú tejfölös gombalevest lehet készíteni, de most a böjti időszakban, ha egy kicsit melegebbre fordul az idő, akkor meg fog jelenni a csekucsma gomba, ami nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Ugye az évnek az első gombája, friss gombája. Például fasírtot lehet belőle készíteni. A friss kucsmagombákat megtisztogatjuk. Lehetőleg nem mossuk meg, hanem egy ecset vagy szőrkefek segítségével a port, a avarmaradékokat tisztítsuk le róla. Vágjuk apróra, dinszteljük meg hagymán, közben áztassunk be tejbe zsemlét, és a kicsavart, kinyomott zsemléhez keverjük hozzá a megdisztelt gombát, üssünk bele 2-3 tojást, ha túl lágy lenne, akkor tegyünk bele egy kis zsemlemorzsát, fűszerezzük friss zöldpetrezselyemmel, sóval, frissen őrölt borssal, és készítsünk belőle ilyen fasírtszerű gombócokat, és bő olajban süssük ki. Burgonyapürével önálló fogás is lehet, de egy főzelékre, paradicsomos káposztára, burgonya főzelékre egy kiváló feltét is lehet. Gombából készíthetünk még rakott kelkáposztát is. A friss gombát, akár kucsmagombát, akár vásárolt termesztett csiperkét felszeleteljük, és pörköltet készítünk belőle a hagyományos módon. A kelkáposztákat forró vízben megabáljuk, párolt rist készítünk, a rist a gombával összekeverjük, és akkor a megfőtt káposztával lerétegezzük egy tepsibe, amit kikentünk vajjal vagy olajjal, és tejfölt simítunk a tetejére, és így megsütjük. Tehát szokásos módon, mintha készítenénk egy rakott kelkáposztát, csak éppen a hús helyett gombát használunk. Ugyanígy elkészíthető savanyú káposztával is természetesen, azzal is nagyon finom. Másik érdekes gombás étel lehet még a gombás tojással töltött palacsinta. Hagyományos módon palacsintákat sütünk, csak a tésztába nem teszünk cukrot, hanem megsózzuk, és friss gombát hagymán megdinszteljük, erre ütünk néhány tojást, és gyakorlatilag készítünk egy gombás tojás rántottát, vagy habartojást, és ezekkel töltjük meg a palacsintákat, feltekerjük egy tűzálló edénybe, amit kikentünk vajjal, lerétegezzük, tejföllel leöntjük, és így megsütjük, tehát ez egy kiadós, akár egy főétkezésnek is beszámító étel lehet a böjtös időszakban. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, tegyünk rá egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy bármilyen gyümölcsecet megfelel, 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy böjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pongyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a hal húst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehér borssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lila hagymát vagy vörös hagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat, ez is egy érdekes böjtös étel lehet, ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Híjában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. És ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Gasztronómiai műsorunk riportjában szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Gulybán Tiborné Marikát, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Most egy nagybőjti speciális ételről fogunk beszélgetni, amely jellemző önökre, görögkatolikusokra. Hát mi is ez a koliba, mire utal a kifejezés, és mi ennek a kolibának a története?
A koliba eredete a 4. századra nyúlik vissza. Szent Tivadar nagyvértanú tiszteletéhez kapcsolódik. Nagybőjt elején Tivadar nagyvértanúnak a kolibával kapcsolatos csodájára emlékezik a görögkatolikus egyházunk. A hitehagyó Julianus császár bálványimádásra adta annak idején a fejét, és ezután jelentős keresztényüldözés kezdődött. A császár nem csak nyíltan, hanem alattomosan is igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezte be őket.
Vagyis hogyan? Állatok vérét keverte a receptbe,
igen,
az ételbe?
A piacon akkor található ételeket meghintették az áldozati bárányok, illetve az állatoknak a vérével, ezáltal beszennyezték. És Tivadar szentnek volt egy látomása, egy álma, ez tudomására jutott, és az akkor ismert főpüspökhöz elment, és kérte, hogy hirdesse ki a keresztények között, hogy a piacon jelenleg található élelmiszerekből semmit ne vásároljanak, mert ez áldozati állatok vérével van meghintve, amiről ők nem tudtak. Kérdezte is tőle, hogy te honnan tudja, és akkor elmondta, hogy álmában kapta ezt az indítást. Igen, de hát akkor mit tegyenek a keresztények? És akkor azt mondta nekik, hogy egyenek főtt búzát. És ezt a főtt búzát kenyér helyett fogyasztották, és természetesen hát, hogy megízesítették az otthon akkor náluk található szárított gyümölcsökkel, fügével, datójával, mazsolával, lekvárral, mézzel. Ezek növényi eredetűek voltak, hogy ezzel a bizonyos kolibával csillapítsák az éhségüket.
Ez a koliba, ez egy görög kifejezés, egy görög szó?
Hogy... Igen, ez egy görög szó, a koliba. Hát mondhatnám, hogy ez egy fantasztikus mennyei eledel, és amikor a nagybőjtünk első péntekén megáldjuk ezt az ételt, amit majd el fogok mondani, hogy hogyan készül, akkor már arra is utalunk, hogy ez egy finom mennyei csemege, és mindjárt itt a bőjt elején érdemes nekünk arra gondolni, hogy fussuk végig jól ezt a bőjtöt, mert ilyen mennyei eledel, ilyen finomság vár ránk majd a bőjt végén, és hát majd valamikor hajdan a mennyországban.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, én is utána olvastam a történetének, és a leírásokban azt olvastam, a mézzel ízesített édesség valóban meg akarja édesíteni nagybőjtünk keserűségét, szárasságát, és céloz arra, hogy lelki szemeinket valóban az Isten mennyei országa felé vezessük, és arra tekintsünk. Ez a jövőbeli cél.
Hát mindenképpen feltétlenül, és hát ebben segít bennünket ez a finom kis csemege, mondanám, hogy csemege.
Mennyei édesség, mit akar ez a koliba? Hogyan is készül? Egy gyakorlott háziasszonnyal beszélgetek, egy gyakorlott háziasszony ül velem szemben. Gondolom, hogy idén nagybőjti szent időben is készít ön ilyet.
Igen, természetesen. A hívek szokták ezt egy kicsit, segítünk összeadni a hozzávalókat. Egyik mezőgazdász hívünktől kaptuk a búzát, amit már több nappal korábban átmosva, tisztítva áztatunk.
Napig áztatja?
Igen, igen, több napig áztatni kell, hogy azért megpuhuljon. Szoktam mondani, ilyen hamupipőke munka, mikor a búzát azért ki kell szépen tisztogatni egyenként. Ebben is segítségére volt a közösségünk. És akkor a búza az ázik, majd fő egy három és fél órát, és akkor több vízben átmosva leszűrjük, és szépen kihűl. Ez egy nagyon-nagyon szépen megpuhul, a héja megreped, látványnak is kellemes, úgy néz ki hasonló, mint hogyha a gerslit megfőzzük, a töltött káposztában van, aki ezt használja.
És meg is duzzad a víztől?
Igen, igen, megduzzad a víztől, és az aszalt gyümölcsöket azt előzetesen szépen apróra vágjuk. Elég aprólékos és időigényes munka. A fügét, a datóját, mazsolát szoktunk hozzátenni. Aranymazsolát is tettünk, barnát is. Diót egy kicsit durvára vágva, igen, nagyon finom bele. Mézet, gyümölcslekvárokat. És én hallottam, hogy tesznek újabban kókuszreszeléket, mi még nem tettünk, és kakaóport is, azt sem tettünk, hanem így csak hagyományosan ezekkel az aszalt gyümölcsökkel összeforgatva, viszont tettünk még bele aszalt kajszibarackot és aszalt szilvát. Akkor összekeverjük a kihűlt búzával, és ez nagyon finom, ilyen műzlészerű, mondhatnám, állagát tekintve úgy tűnhet, hogy egy kicsit olyan műzlés, bár vagy picikét azért az méztől folyékony, és akkor mi műanyag kis poharakba szoktuk kiadagolni. 70-et adagoltunk most ki pénteken estére, és így szenteli meg a pap. De láttam, meg hallottam más templomokban, egy tálban szentelik meg az egészet, és akkor úgy szednek belőle, hát mi így praktikusabbnak tartjuk, kis kanalakat is készítünk hozzá, de van, aki szívesen inkább hazaviszi. A fogyasztása az, mondhatom, olyan ételnek szoktam mondani, mint a manna, amelyik csak egy napig volt ehető, mert ez a búza, hogy kihűl, azért egy kicsit megkeményszik, és picit ropogósabbá válik, tehát nem olyan sokáig fogyasztható, úgyhogy gyakorlatilag ezt viszonylag rövid időn belül meg is kell enni, el kell fogyasztani.
És hogyan díszítik?
Kiformáznak belőle kivágott minták alapján például keresztet, és akkor gyertyát helyeznek rá, tehát szépen, mint a tortát kidíszítik így egy masszában az egészet, olyan kedves, mutatós, és akkor így szentelik meg, így visznek belőle a hívek.
A szentelés nagyon fontos. Milyen szavakkal áldja, szenteli meg a pap önöknél ezt a kolibát?
Hasonlóan, mint a gyümölcsáldáskor, tehát hálát ad a pap a megtermett gyümölcsökért, és mint az ételszentelést, hogy áldja meg a Krisztus Istenünk ezt az eledelt, és hogy ez nekünk legyen lelki javunkra, és hát minden jó kívánsággal és köszönettel szentelt vízzel meghinti, és így nyújtja át a híveknek fogyasztása.
A felsőzsolcai görögkatolikusoknál él ez a szép hagyomány, és mi a jellemző? A többi görögkatolikus közösségben is él ez a szép hagyomány?
Úgy gondolom, hogy igen, bár ha így visszagondolok, nem túl régen jött ez újra üzsi szokásként vissza egyházunkba. A mi gyerekkorunkban, a környezetünkben ez nem volt szokás. Gondolkoztunk is rajta, hogy talán keleten egyszerűbb egy ilyen finomságos mennyei csemegét előállítani, mint itt Európában az asszalgyümölcsökkel, ami azért jóval drágábbak nálunk, mint ott, ahol megtermett és megszárították a kamrákból, ügyesen bevitték, és a főtt búzával összekeverve már is készen volt. De szép hagyomány alakult most már néhány éve, azt gondolom, hogy minden templomban szépen lassan bevezették ezt a hagyományt. Tehát úgy vagyunk, hogy megfogadjuk ám néha, hogy majd még az évközben elkészítjük, hát ugyanúgy el lehetne, de valahogy úgy van ez, hogy minden ünnepnek megvannak a maga ételei, és valahogy akkor megcsináljuk, és aztán mégis tovább megyünk, és aztán jön a húsvét, és akkor újra mást készítünk, a pászkát, a tojástúrót, ugye a szirkot, és aztán már elfelejtjük ezeket, és hát folytatódik az élet, és akkor mindig az aktuális ételeket készítjük.
Gulyban Tiborné Marikának, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a riportot.
Nagyon szívesen, és minden jót kívánok mindenkinek. Szép böjti felkészülést, lelki kegyelmet, és jó böjti futást, hogy ünnepélyesen, tiszta, örvendező lélekkel érhessük meg a feltámadást.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Adásunkban olyan ételek receptjeit ismertettük önökkel, amelyeket most a nagyböjti szent időben készíthetnek el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, az én csépem egy régóta dédelgetett ötletem, melyet szerettem volna elsősorban tiszteletemet és elköteleződésemet kifejezni a szerb közösség és az őseim iránt, valamint megmutatni, ki vagyok én, honnan jöttem és honnan gyökerezem. Idéztem ezeket a sorokat Básics Brankától. A folytatásban is Básics Brankát idézem. A lemez előzménye messzire nyúlik vissza az időben. 2008 és 2015 között készítettem népzenei gyűjtéseket szülőfalumban, Szigetcsépen, a szerb ajkú lakosok körében. Majd ezeket a gyűjtéseket a zeneakadémiai szakdolgozatomban összegeztem, melynek címe szigetcsépi szerbek népdalai volt. Mivel számomra mindig is fontosak voltak a szerb gyökereim, a gyermekkorom szép emlékeim, a régmúlt iránti kíváncsiság, már ekkor felötlött bennem a gondolat, hogy mi lenne, ha ezt a felgyűjtött népdalkincset a tudományos megközelítés mellett életre hívnám és bevonnám a művészetembe. Így született meg bennem az ötlet, hogy egy olyan lemezt készítsek, mely során kizárólag a szigetcsépi gyűjtésre szorítkozva választom ki a dalokat. Kísérletező kedvem, nyughatatlan és folyamatosan új utakat kereső attitűdöm viszont nem tudott volna kiteljesedni úgy, ha ez egy autentikus lemezként jelenik meg. Ezért az eddigi zenés tapasztalataimat is beletettem, ezek alapján készültek a népdalok feldolgozásai. Némely dalokat messzire repítettem, némelyeket fészkükben hagytam. Éveken át dédelgettem ezt a számomra kedves hanganyagot. Elővettem és hallgatgattam. Hagytam, hogy vízhangozzon és formálódjon bennem. Pont úgy, ahogy a múltban néhány évszázadon átévelve burjánzott a falu lakosainak szívén és száján. Ezek a dalok lenyomatként őrzik a múltat és a falu népének lelki világát, érzéseit, élményeit, és bízom benne, hogy a lemez által tovább közvetíthetik azokat az igazságokat, melyeket örökérvényűvé edzett az idő. Idéztem tehát ezeket a sorokat Básics Brankától. A folytatásban pedig Eredics Gábor gondolatait idézem. Aki végighallgatja Brankice lemezét, én évek óta így hívom őt, talán meglepő, de különleges térélményre számíthat. A Csepel-sziget kisfalujában Csépre, vagy a belgrádi Skadarliára, esetleg híres fesztivál színpadok elé csalogat minket ez a már első hallásra is megragadó, egyszer mesékkel simogató, máskor a tüzes Balkán hangzásaival felrázó, majd jól ismert dallamokba merész ötletekkel, harmóniákkal új életerőt plantáló zenei világ. Ha a térben már eligazodunk, akkor újabb izgalom és idő dimenziójában vár ránk. Hol vagyunk? A messze régmúltban, tegnap vagy a mában? Annyit azért tisztázhatunk magunkban, hogy aki mindezt összefogja, egyszerre lágy tónusú és harsányon csengő, különleges énekhangjával, átlényegülésre kész személyiségével, ő nem más, mint Básics Branka, a magára, falujára, gyökereire, dalaira, zenésztársaira rátalált, felcseperedett, művészé érett csépi lányka. Idéztem tehát ezeket a sorokat Eredics Gábortól. Brásics Branka szerint pedig a bemutató lemez nem egy szokásos, tisztán autentikus vagy tisztán crossover népzenei kiadvány, hanem együtt mindez. Ez egy messzire kiáltás. Benne a bevált megoldásokat kínáló, biztos kapaszkodót adó hagyománnyal és az újítás izgalmával, felelősségével, merészségével, színgazdagságával megfrissített mai interpretáció útkeresésével. Nos, ennyi bevezető után szóljon tehát mai népzenei műsorunk, amelyben Básics Branka lemezéről válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Ustaje mladi, Beograd. bratce grady. Prvi dukat, što sam je vozio, prvi dukat. Prvi dukat, što sam je vozio. Nikom reći.
Ispod vrata, ja ne žalim
Kedves hallgatóink! Elhangzott népzenei műsorunkban Básics Branka felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai pultot Kvasszinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan a hírek után Merítés című műsorunkkal várjuk Önöket. Adásunk tartalmából a Pince Színházban és a Budaörsi Latinovics Színházban is új Székely Csaba bemutatókat láthat a közönség. Meditatív mozi élményre hív a Pána belső sziget című olasz-magyar koprodukcióban készült film. A nyár egyik nagy dobása lesz a Shrek, a musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Elsősorban a kisiskolás gyermekeket várja a Néprajzi Múzeum, az Éjszakázza Múzeumban című programban, és Navratil Andreával, valamint Csík Jánossal indul a tavasz a Fonóban. Ezek lesznek a Merítés mai témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. Majd a Hitvallóban Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laska Jannával, Szűcs Zoltánnal és Szűcs Novák Ritával a Nagyböjtről elmélkedik. 16 órakor híreket hallanak, majd kívánságműsorral jelentkezünk. Ezután az iránytű következik. Ma Szatmári Lajos első danos mesterrel és Elek Norbert 7 kius fokozatú tanítvánnyal, a miskolci Kagamiryu Egyesület tagjaival beszélgetünk a japán harcművészetről. Következzen részlet a műsorból.
Nunchaku urról annyit, hogy Okinawa szigetéről származik. Ez egy mezőgazdasági eszköz volt. Volt olyan korszak Okinawa szigetén és Japánban, amikor a Ryukyu szigetét megtámadták, illetőleg megszállás alá vonták a japánok, akkor betiltottak minden fegyvert. Na most a parasztok, mezőgazdaságban dolgozó emberek, hogyha volt a faluba egy külső támadás, ugye meg kellett, hogy védjék magukat, úgyhogy tulajdonképpen amit találtak mezőgazdaságban, illetőleg a környékükön eszközt, azt használták. Úgyhogy ez egy gabonacséplő eszköz, de ők kifejlesztettek erre egy busi harcmodort.
17 órakor a szokott időben regionális hírekkel várjuk Önöket, majd keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 30 perckor híreket hallanak, majd imádság következik Csepellényi György boldog avatásáért. Ezután a Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik. 19 órakor a hírek után Könyvjelző című olvasmányajánlós műsorunkban Szabó Magda Abigail című kisregényét ajánljuk el olvasásra Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ezután esti mese következik. Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének második részét Csankó Zoltántól hallják a legkisebbek, majd a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a végső dolgokról szóló elmélkedését folytatja. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállítás szól. Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után portré műsorunk a Közelkép szól. Ebben folytatjuk dr. Makkai László görögkatolikus atya a pasztorálpszichológus előadásának bemutatását a házastársak közötti kommunikáció fontosságáról.
És ugye a nagy magyar nő ideálban az van, de ha nem vagyok otthon, akkor összeesik a ház, hát akkor nem esznek, meg nem tudom, akkor nem fogok egy adag ruhát betenni, hogy ki legyen mosva, és akkor előbbre vagyok a hétvégével. Hogy ezt ugye el kellene engedni. Tehát egyfajta flexibilitás, lazaság kell az élethez. Ha mindig ilyen görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy minél nem vagyok kész, vagy be őszintén, most is az ember belegondol, hogy eljöttünk ide, és otthon mit hagytunk, hogy na, beszél ez a pap, nekünk két adag ruhát kimostam volna, vagy a férjemet kiküldtem volna faleveleket sepregetni, vagy nem tudom milyen, de megpucoltam volna három ablakot, nem? Tehát, hogy az embernek mindig vannak feladatai is, és ha ezt nem engedjük el, hogy ezekből le tudjunk adni, és nem az, hogy nem végzem el, hanem az, hogy önmagamra figyeljek, mert ha önmagamra figyelek, akkor nyilván figyelek a feladataimra, figyelek a páromra, figyelek az igényeire, figyelek a szükségleteimre is.
Majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallják. A 20 órási hírek után majd műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sad vidim da me varaš, a sad vidim da me varaš, da se s drugom razgovaraš, a sad vidim da me varaš, da se s drugom razgovaraš. Pušku pa me ubi, uzmi pušku pa me ubi, onda idi drugu ljubim, sarani me po kraj puta, sarani me po kraj puta, gde prolaziš mnogo puta, sarani mnogo puta.